Rátérnék a harmadik részére a heidelbergi disputációnak. 19-24. tételben találjuk őket, és hát igazából valójában itt kezdi el fejtegetni Luther azt, hogy kitekinthető teológusnak. És ez szerintem egy fontos része a heidelbergi disputációnak, mert hogyha azt mondom, hogy teológus, akkor az emberek zöme az ilyen egyetemet végzett papokra gondol, de a lutheri értelmezésben mindenki teológus, aki az Istennel foglalkozik. Tehát aki az Isten hitét kutatja, meg az Isten kérdéseken gondolkodik, mivel az teológia, és az Istenből való beszéd, az teológusnak tekinthető. Itt még, nem, ő még itt már nem mondja ki az egyetemes papságnak az elvét, amit aztán később megfogalmaz, de gyakorlatilag itt tényleg arról van szó, hogy mindenki teológus, aki az Isten titkaira imádságban, gondolkodásban nyitott és kíváncsi. És ez szerintem egy nagyon fontos szempont, amit itt Luther elkezd a heidelbergi disputációban bevezetni, mert evangélikus lelkészként, meg az evangélikus egyházban mi alapvetően azt tanítjuk, hogy itt nincs szolgálati hierarchia. Tehát a katolikusoknál van szolgálati hierarchia, vagy a középkori katolikus egyházban van szolgálati hierarchia, ami azt jelenti, hogy az egyháznak van egy olyan felépítettsége, amiben azért a klerikális szolgálattevők meg vannak különböztetve. És akkor még ők is ráadásul rangsorolva vannak, hogy csak plébános, vagy esperes, vagy püspök, és az nem szolgálati beosztás, mint nálunk, hanem szolgálati hierarchia. Ezzel szemben az evangélikus egyházban teljesen mindegy, hogy melyik egy evangélikus egyházba megyünk, magyarba, németbe, svédbe, amerikaiba. Itt szolgálati beosztás van. Ami azt jelenti, hogy a lelkész az egy teológiailag képzett szolgálattevő, de az Isten színe előtt ugyanannyit ér, mint a kőműves, a jogász, az ügyvéd, a programozó, a bárki más, és mindenki az egyetemes papság elve alapján teológusnak tekinthető, aki a hitét tudatosan éli meg. És ezt szerintem egyébként érdemes lenne egy picit a gyülekezeti életünket többet hangoztatni, hogy mindenki teológus, aki közöttünk van, igen értelemben, mert szerintem, de nyilván én hazabeszélek, mert ezért kapom a fizetésem, de hogy szerintem érdemes a hitünkkel tudatosan foglalkozni, és nem csak azért érdemes vele tudatosan foglalkozni, hogy az ember a lelki békéjét megtalálja, azért is, de hogy azért fontos szerintem ez, mert nagyon komoly ön és ismeret, Isten ismereti fejlődésen mehet keresztül, aki vállalja azt, hogy egy kicsit elkezd ezen gondolkodni, és nem hiszem azt, hogy ehhez az kell egyébként, hogy akkor be kell iratkozni teológiákra, el kell őket 5-6 év alatt végezni, végig kell olvasni 10 000 oldalt. Szerintem ez beszélgetésekben, találkozásokban művelhető műfaj. Nyilván nem árt, hogyha van valaki, akinek van valami alapképzettsége és irányt mutat, de hogy a teológia az egyébként szerintem egy közösségi műfaj, mert hogy az egyház az a gyülekezeteiben él. Bárki bármit mond, tehát nem az adószámában, nem tudom én KSH kódjában, nem az általa fenntartott intézményekben, hanem a gyülekezeteiben. És Jézus is azt mondja, hol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Tehát, ilyen értelemben véve, viszont innentől kezdve minden egyes ilyen jellegű találkozás, ez egy teológiai munka. És a teológia szerintem legalább annyira szól rólunk, mint amennyire egyébként az Istenről. Tehát, hogyha mi foglalkozunk azzal, hogy megismerjük az Istent, akkor nagyon izgalmas, de előbb-utóbb meg fogjuk ismerni saját magunkat is. És ez mindig egy ilyen kétirányú dolog, és ez azért van egyébként így, mert hogy a teremtmény az a teremtőjével harmóniában, meg a megváltójával harmóniában válik azzá, akivé a teremtője szánta. És ez egész egyszerűen egy ilyen folyamatos lelki munka. Na de itt ő elkezdi kifejteni, Luther, a tételekben a dolgokat. És hát itt ugye ő alapvetően, mikor teológusokról beszél, akkor szépen lassan elkezdi behozni a különböző, hogy fogalmazzam ezt meg, teológusokat egymással szembe, és akkor itt egy picit azért nyissunk egy nagy zárójelet. az evangélikus teológia, vagy a luteránus teológia, az beszél a dicsőség teológiáról, és beszél a kereszt teológiájáról. Ezt a kettőt azért különböztetjük meg, mert nagyon könnyű az evangéliumból ideológiát gyártani, de nagyon röviden és tömören dicsőség teológiának nevezünk minden olyan teológiai ösvényt, ami nem akarja a keresztet a kereszt szerint értelmezni, hanem valahol az embernek valami érdemet próbál tulajdonítani. Olyan értelemben, hogyha mondjuk jól cselekszek, akkor a mennyországba jutok, vagy hogyha nem tudom én, megfelelően értelmezem a törvényt, akkor a mennyországba jutok. Tehát, hogy valahogy próbálja újalakítani a biblikus üzeneteket, vagy olyan értelemben tolni a biblikus üzeneteket, hogy az üdvösség szempontjából az embernek legyen érdemszerző funkciója. Ezt egyébként azért tesszük, vagy teszik sokszor, mert hogyha kimondjuk azt, hogy az üdvösségünk az csak az Istentől függ, azt nagyon sokan úgy élik meg, hogy akkor teljesen kétségbe esnek, hogy akkor innentől kezdve nekem ebben nincsen, mindent irányítok a világon, de ebben nincsen beleszólásom, és ezt nagyon sokszor egóból nem tudjuk feldolgozni. A kereszt teológiája viszont nagyon radikálisan Krisztus központú, és mondja azt, hogy tényleg az üdvösségünk a Krisztustól függ, nem az emberi akarattól, ami ugye korábban szóba jött, vagy a tetteinktől, ami meg az első blokja volt a heidelbergi disputációnak, hanem minden az Isten irgalmából és kegyelméből van az üdvösség szempontjából, és ezért mi emberek valójában gondolni, tenni nem tudunk. És akkor itt kezdjük megkülönböztetni ezt a két teológust, mármint személyt meg egyént. És akkor 19-20-as tételt felolvasnám, hogyha gyorsan megtalálom, mert azért ezek fontos részletek lesznek. Ugyanis itt kezdi összehasonlítani a dicsőség és a kereszt teológusait egymással. 19-es tétel, ja bocsánat, ki is írtam. Jó, akkor nem minden olvasom. Igen, 19-es tétel, nem érdemli meg, hogy teológusnak nevezzék, ez a dicsőség teológusára vonatkozik, mert hogy azt állítja, hogy belelát az Isten láthatatlan dolgaiba, úgyhogy keresztül lát a földi dolgokon, eseményeken és cselekedeteken. Ezzel Luther egyébként nagyjából a középkori skolasztikának a gondolkodás módját próbálja összefűzni. A középkori skolasztika sok esetben gondolkodott úgy, hogy valamilyen földi esemény kapcsán meg lehet érteni, hogy mit gondol az Isten, mert az egyfajta tükröződése vagy leképződése az isteni akaratnak. És a félreértés ne essék, mi nem azt mondjuk, hogy ez nem lehet így bizonyos helyzetekben, de nagyon sokszor belemagyarázunk egyébként dolgokba, meg eseményekbe isteni rendeltetést, ami nem biztos, hogy benne van. És akkor ezzel szembe jön a keresztteológia, aki azt mondja, hogy azért érdemli meg, hogy teológusnak nevezzék, és itt tényleg a hívő ember lelki munkájáról van szó, mert az Isten látható dolgait fogja fel, és ez szerintem egy rossz fordítás, ugyanis a visibit et posteriora dei, az nem azt jelenti, hogy látható dolog, a posteriora az a háta az Istennek. Van egy olyan esemény a Bibliában, Mózest hasadék válítja az Isten, beszél Mózes az Istennel, hogy mutasd meg nekem a dicsőségedet, és akkor végül is az Isten nem mutatja meg a Mózesnek a maga dicsőségét, elmondja, meg kijelenti a hatalmát, elmondja neki a nevét, de amikor elvonul előtte, akkor az Isten befogja Mózes szemét, és csak a hátát láthatja, úgymond az Istennek. És ez a visibit et posteriora dei, ez valójában az Isten látható háta, ha nagyon szó szerint akarom fordítani. Tehát arról gondolkodunk mi, amit az Istenből valóban látunk, de nem mondjuk azt, hogy az maga az Isten, vagy csak az az Isten, mert hogy látjuk az Istenből a keresztet, meg látjuk az Istenből a megváltást, de hogy egész egyszerűen csak a látható dolgokból tudunk valami következtetést levonni, és nem mondhatjuk azt, hogy akkor ezekből mi tudunk feltétlenül olyan üdvös összefüggéseket felállítani, amik meg egyébként nem is biztos, hogy az Isten szerint úgy vannak. Tehát nem belemagyaráznunk kell a Bibliába vagy a teológiába dolgokat, hanem inkább levonni belőle konklúziókat. És a szenvedésben és a keresztben is meg kell találni az Istennek a döntését. És azt gondolom, hogy talán itt jön egy nagyon nagy különbség és szakítás a középkori teológiával, mert a középkori teológia hajlamos volt arra, hogy a szenvedést nagyon-nagyon sokszor megidealizálja. Pedig a szenvedés, az kedves testvérek, nagyon sokszor csak megtörténik. Tehát, hogy egész egyszerűen emberileg nincs annak feltétlenül értelme, és lehet, hogy teológiailag sincsen neki feltétlenül értelme, de hogy látnunk kell azt, hogy közben az Isten is szenved értünk. És nem azt kell megmagyarázni, hogy akkor ez miért, meg hogyan, meg ez miért üdvös, és miért magasztos. Egész egyszerűen el kell fogadni, hogy van. És akkor itt szépen Luther elkezd bevezetni egy-két fogalmat, ami azóta is meghatározza az evangélikus gondolkodást. Az egyik a Deus absconditus, ami a rejtőzködő Istennek a kifejezése. És hát nagyon röviden, tömören ez a rejtőzködő Isten, ez azt akarja, hogy az Isten nagyon sokszor olyan dolgokban van jelen, amiben mi magunktól nem keresnénk az Istent. És akkor itt két dolgot emelnék ki. Az egyik az maga a kereszthalál, amiben egyébként senki nem keresi magától az Istent. Tehát, hogy kicsit naívan közelítjük szerintem ezt meg 2000 év keresztény történelme után, és nekünk ez olyan egyértelmű, hogy a Krisztus keresztje az a megváltás. De ha emberi dimenzióból őszintén nézzünk rá erre a keresztre, akkor azt látjuk, hogy ott egyébként senki nem kereste a megváltást ebben a keresztben, az Isten mégis ebben adta. És azért érdemes egy picit ránézni azokra a karakterekre, akik ott vannak a kereszt körül, hogy ott van Mária, például, akinek egyébként el lett mondva, hogy kit fog megszülni, és össze darabokra van törve. Mert hogy ott az édesanyja dolgozik benne, és egész egyszerűen nem látja a megváltást a keresztben. Ott van a szeretett tanítvány, és már csak úgy van, bocsánat, hogy ezt mondom Jánosra, de hogy ott igazából úgy nem csinál semmi más, csak ott van, nem tud mit kezdeni a helyzettel, Péter valahol a kakas kukorékolás tövében összetörve, és hogy egész egyszerűen darabjaiban vannak az emberek, pedig ott történik a megváltás a Krisztus szenvedésében, mert az Isten elrejtőzik a szenvedés mögé. És nyilván az egész majd a húsvéti feltámadással lesz teljes, félreértés ne essék, tehát a kereszt az mindig a húsvétra mutat, de hogy az Isten tud felhasználni olyan dolgokat, amiben mi magunktól nem keresnénk őt. És akkor egy történetet ehhez hadd meséljek el. Nem fogok emlékezni a nevekre, és bármennyire is bújom az internetet, nem valamiért nem találom meg, pedig tudom, hogy valós történet alapján, vagy hát valós megtörtént esemény. 2006-ban karácsonykor volt a nagy cunami a trópusi szigeteken, és nem emlékszem a cégre, nem emlékszem a cégvezetőnek a nevére, de azt tudom, hogy egy ilyen vállaltan nagy ateista úriember volt, aki a karácsonyt a családjával valahol a tengerparton egy 5 csillagos hotelban töltötte, és nem ment le a gyerekekkel, vagy hát a családjával a tengerpartra, mert hát karácsonykor is kellett valamit a bizniszben is intézni, úgyhogy a 15. emeleten az 5 csillagos hotelszobában verte a klaviatúrát, és mikor húzódott vissza az óceán, akkor mindenki, aki nem volt a strandon, az rohant be a mederbe, és gyűjtögette a kajlókat, és ugye senki nem kapcsolt időben, hogyha húzódik vissza az óceán, akkor rohanni kéne a partról. És lecsapott a cunami, és mindenkit elvitt, aki ott volt. Az úriember a hotel szobájából végignézte, hogy a hullámok gyakorlatilag mindent beleértve a saját családját is elsöprik. És valamikor a 2000-es évek végén, valamikor 2009-10 magasságában, én pont akkor voltam teológus, megtalálták ezt az úriembert egy kanadai határ mellett egy presbiteriánus egyházközség kórusában énekelni. És teljesen véletlenül szúrta ki a riporter egyébként, mert valami teljesen más ügyben volt ott, csak észrevett, és ha már ott volt, csinált vele egy riportot, és megkérdezte, hogy maga, aki az amerikai üzleti szférában úgy volt elhíresülve, hogy egy vállaltan ateista, az egyházakat folyamatosan egrecíroztató valaki, mit keres egy presbiteriánus gyülekezet kórusában. Tehát, hogy ez így értelmezhetetlen. És az volt a válasz az úriembernek, és ezért maradt meg bennem a történet, már így nevek nélkül, hogy láttam az Isten történni. Na most, hogyha ennek az emberi oldalát nézzük meg, akkor azt látjuk, hogy ott 2006-ban nem tudom hány százezer halottja volt ennek a cunaminak. Tehát ez akkor hatalmas nagy katasztrófa volt, tele volt vele a világsajtó, azóta vannak, megépítik ezeket a cunami figyelő rendszereket, meg szenzorokat, meg nem tudom. De hát ő ott mindenét elveszített, ami igazából fontos. Jó, a vagyonát nem, de egyébként az üzleti életet a hátam mögött hagyta. De hogy a családja az ott maradt. És ezek után mégis úgy fordul meg benne a dolog, hogy ő látta az Isten történni. És akkor ebből nem azt a konklúziót kell levonni, hogy akkor az Isten úgy térít meg embereket, hogy gyerekeket gyilkol, de hogy egész egyszerűen az Istennek a hatalma az tényleg annyira végtelen, hogy akár a gyerekhalált is tudja erre használni. És akkor itt most kanyarodjunk vissza a kereszthalálhoz, mert ő ott a saját fiát adja. Értünk emberekért. És amikor mi arról beszélünk, hogy Deus absconditus, akkor pontosan arról beszélünk, hogy az Isten lehet, hogy olyan láthatatlan, megérthetetlen dolgokban van közben benne, amiben mi magunktól nem is biztos, hogy keresnénk. És ez az, ami nagyon sokszor az Istennek a háta. De mi ebből kell, hogy valamit építkezzünk, meg ebből kell, hogy valahogy kiinduljunk, mert persze magyarázhatunk mi nagyon-nagyon sok mindent az Istenről, de nem biztos, hogy ez az emberi okoskodás számít, hanem az számítana, hogy egyébként az Isten közben mi az, amit felfed előttünk magából a maga módszereivel. És akkor ide kiírtam két biblikus idézetet, az egyik ugye János evangéliuma, hogy az Isten soha senki nem látta, az egyszülött Isten, aki az atya keblén van, az jelentette ki őt. Ez már önmagában véve azt gondolom, hogy a középkori teológiát meglehetősen megcsúfolja, hiszen nagyon sokszor a középkorban olyan forrásokra hivatkozik az egyházi hagyomány, ami egyébként nem krisztusi. Nem szeretném most itt felekezet közi vitát megnyitni, meg véletlenül sem szeretném a katolikus testvéreket a hitgyakorlatukban bántani, sérelmezni, de hogy a középkori skolasztikában nagyon sok biblia magyarázatot alapoznak olyan apokrif irodalomra, ami egyébként nem része a Bibliának. Mondok egy példát. Az összes ilyen szárnyas angyalka, az különböző apokrif iratokban jelenik meg. Ha a Bibliában megnézzük az angyalábrázolást, akkor vannak az ószövetségi iratok között kérubok, meg a dánieli apokalipszisben vannak olyan angyalok, akik természet felettinek tűnnek, meg aztán a jelenések könyvében van még egy-két ilyen jelenet, de valójában a Bibliában az angyalnak a természete valójában az, hogy ő az Isten küldötte. És egyáltalán nem biztos, hogy természet fölötti személy, mert hogy az adja meg a lényegét, hogy őt az Isten küldte valamilyen feladattal. Ez alapján azt mondani, hogy az angyal egy szárnyas, glóriás, szőke, kékszemű, skandináv jellegű, nagyon európid szépségideál, az azért torz, és ezt egyébként apokrif irodalmakra alapozva tartja a középkori egyházi hagyomány. De lehetne még itt még egy-két dolgot mondani. Pilátus feleségéről ugye azt tartja az egyházi hagyomány, hogy ő Klaudia. Ez Nikodémus evangéliumában van benn. Bocsánat, egyébként Szent Klaudia, azért ezt tegyük hozzá, hogy ő sose volt keresztény, de már szenté van avatva. Ez Nikodémus evangéliumában van benne. Nikodémus evangéliumát nem Nikodémus írta, mert hogy egy 5. századi gnosztikus iratról beszélünk, és erre az iratra hivatkozva magyarázzák aztán visszafele a Bibliát. Mi nekünk abból kell kiindulnunk, hogy mit jelentett ki a Krisztus, és hogy arról a Krisztusról milyen hiteles információk vannak a teológiai értelembe véve hiteles információk leírva az evangéliumokban. Mármint, hogy a hiteles evangéliumokban, mert aztán bestsellerként írták az evangéliumokat a bizonyos századokban, mert el lehetett adni boldog-boldogtalant, de hát nem voltak azok hitelesek. Na tehát, hogy ez azért egy nagy különbség, és akkor a római levélből hoztam még ide egy verset, meg raktam mögé a zárójelbe azért a 23-at. Akik bölcsnek mondják magukat, bolondá lettek, és a halhatatlan Isten dicsőségét felcserélték halandó emberek, sőt, madarak, négylábúak és csúszómászók képmásával. Nagyon sokszor véti el egyébként a kereszténység is azt a hibát, hogy a teológiából valahogy megpróbálja azt könnyű pénzre vagy apró pénzre váltani, és nagyon sokszor keverjük például bele a teológiát e világi dolgokba olyan formán, ahogyan abban nincsen helye. Itt gyakorlatilag az ókor végétől kezdve a középkoron keresztül végig lehetne gondolni azt, hogy vajon hány és hány keresztény kolléga élt vissza mondjuk a Krisztus nevével azért, hogy politikai vagy gazdasági célokat hitelesítsen valakik előtt. Hány és hány olyan élethelyzet van mondjuk napjainkban, amikor lehetne beszélni keresztény politikáról, de inkább politikai kereszténységgel találkozik az ember. És azért ezek a fogalmak nem fedik és nem szinonimáik egymásnak. Nagyon sokszor probléma az, hogy ugyanabba a cipőbe járunk, amiben egyébként a farizeusok meg az írástudók Jézus korában, hogy a megváltást azt úgy képzeljük el, hogy e világ keretein belül nekem lesz jobb, meg könnyebb az életem, meg azokat a problémákat szünteti meg a Jóisten, amiket egyébként én is kifogásolok, hogy itt vannak ezek a szemét rómaiak, és gimnáziumokat építenek, és hozzák a gyűjtment kultúrájukat. Mert hogy a Jézus korabeli zsidóknak egyébként ezek voltak a hétköznapi problémáik. Most ezt nyugodtan át lehet ültetni a 21. századba egyébként, és akkor gondolkozhatunk azon, hogy akkor mi milyen politikai megváltásokat várunk magunknak. De nekünk nem az a feladatunk, hogy a halhatatlan Isten dicsőségét felcseréljük a halandó emberek, vagy bármi egyébnek a dicsőségével, vagy képmásával, hanem az a feladatunk, hogy a halhatatlan Istenre figyeljünk. És ilyen formán azért van, azt gondolom, nagyon sok nehézsége a hitéletnek, mert hogy az a reménység, amire mi elhivattunk, az mindig túltekint földi célokon. De hát amikor el kell menni a postára, meg munkahelyi konfliktuson van, meg nem tudom én, családon belüli feszültség van, meg probléma van, meg kell oldani, nem tudom, hogy kitől kérjek segítséget, hogyan kérjek segítséget, akkor az ember nagyon sokszor erről a reménységről egész egyszerűen a földi feszültségek miatt lejti a szemét, és sokszor a problémákat nézi, meg a problémáknak valami világi megoldását vágyja. És nagyon nehéz ilyenkor azt gondolom, nagyon hiteles keresztényként megmaradni abban, hogy jaj, tudom, hogy nekem a mennyeknek országában van helyem, és meg vagyok váltva. Sokszor próbálja az ember nyilván ezt magában megerősíteni, de ha nagyon őszinték akarunk lenni, akkor azért ez nem egy ilyen magától értetődő dolog. Tehát ez egy hitharc. És aki ezt elvitatja egyébként, vagy azt mondja, hogy a megtért ember az mindig boldog, és mindig rendben van az élete, és minden problémájához elég, és meg tudja oldani, és a többi, az azt gondolom, hogy a megtérést is egy picit félreérti, mert soha egyetlen egy szóval nem mondta azt az Úr Jézus, hogy kolbászból lesz a kerítés onnantól kezdve, hogy mi komolyan veszük a hozzávaló tartozást. Azt viszont mondotta volt, hogy boldogok azok, akiket én miattam üldöznek. De a boldogság alatt mennyei boldogságról beszélt, és nem e világi boldogulásról. A kettő nem ugyanaz. És nekünk folyamatosan ebben az őrlődésben kell valahogy találni egy olyan egyensúlyt, ami inkább az Istent nézi, mint az e világi problémáknak a megoldását. És én azt gondolom, hogy nagyon izgalmas lenne elmenni a 24. oldalig, vagy a 24. tételig ebben a témában, de már 7 óra van, úgyhogy én most itt a hangfelvételt lezárom, és ha van még kedv, akkor beszélgessünk, de nem terhelem tovább a testvéreket teológiai gondolatokkal, ha csak nincsen bennünk teológiai gondolat.